Tények,
vélemények.
A közlekedési hírek támogatója a Bautrans Kft. A túlméretes fuvarozás szakértője.
Közlekedési hírek.
Az M1-esen a 86-os kilométernél napi munkák miatt a belső sáv lehet zárva a Hegyeshalom irányában. A fővárosban Újpesten megkezdődött a Rózsa utca felújítása, az Árpád úttól a Tél utcaig a befelő vezető oldalt zárták le, kifelé pedig irányonként egy-egy sáv járható.
A közlekedési hírek támogatója a Bautrans Kft. A túlméretes fuvarozás szakértője.
Következnek a Klubrádió hírei.
3 óra, megint a magyar leminősítésről írnak londoni elemzők. Elmarad a Fidesz nagygyűlése október 23-án az Astoriánál. Több mint 800 000 válaszoltak interneten a népszámlálási kérdőívre. Holnap a mélyhez hasonló hideg idő lesz, szerdán egynapos enyhülés következik majd. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Ismét Magyarország várható leminősítéséről szólnak a londoni elemzések. A Standard & Poor's-nál ez már a következő hetekben megtörténhet, írják a Bank of America Merrill Lynch bankcsoport helyzet értékelésében. A szerző szerint a Moody's egyelőre megerősíti a Magyarországra érvényben tartott besorolás negatív kilátását, míg a harmadik nagy cég, a Fitch Ratings ronthatja a magyar osztályzatra jelenleg érvényes stabil kilátást. A londoni elemzés szerint jobban járhatna a magyar kormány, ha a hitelminősítői felülvizsgálatok előtt újból együttműködés kezdett volna az IMF-fel. Ez a lépés a szakemberek szerint növelte volna a költségvetési konszolidációs program hitelességét és segíteni a büdzsé finanszírozását a jövő évre. A Fidesz azt szeretné, ha jövő tavaszra alig maradna devizahiteles Magyarországon, erről a párt frakcióvezetője beszélt. Lázár János ismét a bankokat támadta a végtörlesztési ügy kapcsán. Szerinte egyes pénzintézetek nem együttműködőek, sőt, adott esetben a törvényt sem tartják be, vagy méltánytalan kamatpolitikát folytatnak. A politikus szerint az óriási érdeklődés a kormány oldalától benyújtott konstrukciónak köszönhető a végtörlesztési ügyben. Elmarad a Fidesz nagygyűlése október 23-án a fővárosban az Astoriánál. Orbán Viktor aznap éppen Brüsszelben lesz az euróválság miatt összehívott csúcson. A miniszterelnök szóvivője szerint az ország érdeke és az emberek elvárása is, hogy a kormányfő ott legyen az Európai Tanács ülésén és képviselje a magyar érdekeket az euróválsággal szembeni döntések meghozatalakor, tette hozzá Szijjártó Péter. Összesen 817 000 töltötték ki az interneten a népszámlálási kérdőívet. Ez a háztartások nagyjából 18,5%-a. Az erre adott határidő tegnap éjfélkor járt le. A KSH népszámlálási szóvivője elmondta, hogy a legtöbben a fővárosban töltötték ki az interneten a dokumentumot, de magas volt a Nyugat-Dunántúli, illetve a Közép-Dunántúli területeken is az ilyen módon válaszolók aránya, tette hozzá Virág Eszter, aki elmondta, hogy legalább 10%-os arányra számítottak a válaszadóknál.
Nem lepett meg minket, azt szerettük volna, ha minimálisan 10%-ot elérünk, úgyhogy ezzel viszonylag elégedettek lehetünk. Mindenképpen ez megmutatta azt, hogy az emberek nagyon szívesen használják ezt a nagyon könnyű, nagyon gyors és a válaszadás segítő módszert. A jövőben pedig ezt természetesen szeretnénk minél inkább kiterjeszteni és fejleszteni. Az önkitöltés lehetősége 16-án zárul, de természetesen a számlálóbiztosok még át fogják venni azokat a papírkérdőíveket, amelyet valaki már kitöltött. De most már október végéig elsősorban, aki még nem tette volna meg, hogy válaszolt volna, az a számlálóbiztosnak adja a válaszokat.
Holnap is változóan napos és igen hideg idő lesz, reggel 3, napközben 10-12 fokkal. Nagyobb esőre nem kell számítani. Szerdán egynapos enyhülés jön, aztán utána szerdán éjjel és csütörtökön még csapadék is lehet, és megint lassacskán hidegebbre fordul majd az idő. Friss hírek időjárás jelentéssel legközelebb 3:30-kor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Zöld klub. Környezetvédelmi magazin a Klubrádióban minden szerdán 14 órától. Zöld klub.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
Bár kitartanak a valós érdekegyeztetés mellett, ha nem találnak nyitott fülekre, nem zárják ki a demonstrációt sem. A szakszervezetek együttműködési fórumának elnökével a közszolgálatban dolgozókról fogunk beszélgetni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Hogyan áll a rezidens szövetség felmondó leveles akciója? Mi van, ha nem változik a mai helyzet úgy, ahogy ők szeretnék, és januárban mindenki élesíti az egyelőre letétbe helyezett felmondást? Összeomlaszthatják a magyar egészségügyet? És mindjárt azzal kezdjük a műsort, hogy beszélünk arról, mi lesz a pécsi elkotekesekkel. Most már több mint 2000 ember munkahelyének elvesztéséről van ugyanis szó. Lesz-e folytatás? Esetleg van-e remény arra, hogy más cég átveszi ezt a 13 éve nagyon jól működő gyárat? Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A múlt héten tele volt a sajtó egy elég szomorú hírrel, miszerint bezár a pécsi Elkotek 1515 dolgozót csoportos létszám leépítéssel. Küldenek el, a teljes termelés ezzel meg is szűnik Magyarországon. A telefonnál Balogh Béla, a Vasas Szakszervezet elnöke. Jó napot kívánok!
Én csak valami jó napot kívánok!
Lassan már két hetente beszélünk, de úgy látszik, hogy minden út a Vasas Szakszervezethez vezet. És hogyha jól emlékszem, legutoljára is szó volt az Elkotekről, de akkor még nem tűnt ilyen drámainak sem a helyzet, sem ilyen kilátástalannak, tehát ön se gondolta volna, legalábbis én úgy érzem a beszélgetésből, hogy teljesen be fogják zárni ezt a luxemburgi tulajdonú céget.
Valóban nem gondoltam, mert ugye szoktuk mondani, remény hal meg utoljára, de most már én sem vagyok optimista. Ez a szerdai demonstráció napján, amikor bejelentette a tulajdonos képviselője, hogy a megmaradt 1515 emberét is elengedi, igen, akkor ez már valami üzenetet jelentett, és nem volt semmi olyan kecsegtető megoldás, ami megjutotta volna a dolgozókat.
13 évet élt ez a cég itt Magyarországon, egészen pontosan Pécsen.
Kiváló eredményeket ért el. Nagyszerű kollégák voltak, jó szakemberek voltak, és a térségnek egy biztos foglalkoztatója volt.
De a válság csapta agyon ezt az egészet, tehát ez nem arról szól, ugye, és ezt most gyorsan tisztázzuk itt a beszélgetés elején, hogy Magyarországról menekülnek lobogó füllel, hanem az anyacég zárta be kapuit, és a válság vitte el tulajdonképpen ezt a vállalkozást.
Valóban a nehézségek a válság előtt jelentkeztek, hiszen a válság előtt bármilyen hihetetlen még 7000 főt foglalkoztatott a Pécsi Elkotek. De a központ, ugye jóha tudjuk, hogy az Luxemburgban van, tehát minden irányítás, igen, minden pénzügyi intézkedés, irányítás, vezetés az Luxemburgban történik.
De hát csődöt jelentettek.
Csődöt jelentettek, így van, sőt, most már a luxemburgi bíróság a felszámoló biztos is kinevezte.
Vagyis akkor jól gondolom, hogy ez nem nekünk szól, vagy nem Magyarország, akár politikai, akár gazdasági helyzete.
Hanem az egész állatbirodalomra szól, így ahogy tetszik érzékeltetni. Ezért a kollégámnak azt javasoltuk, jövő héten Luxemburgban van egy elektronikaipari tanácskozáson, és bejelentkezett a felszámolónál, hogy valami információt, biztos tájékoztatást adjon arról, hogy van-e valami lehetőség, vagy ami remény még a magyarországi cégnek, akár kivásárlására, akár esetleg valamilyen formában tovább foglalkoztatására.
Nyilván azért ilyen híreket, pletykákat kapnak önök is, meg a kollégái is, aki konkrétan az Elkoteknél dolgozik, mint szakszervezeti titkár. Szóval, hogy van-e arra remény, hogy ezt a céget valaki fölvásárolja, akár egy másik luxemburgi cég, és akkor innentől kezdve nincs vége, azt gondolom. Tehát nem egyenes következménye annak, hogy ezt is bezárják. Illetve a másik út, a másik lehetőség az lehet, hogy ezt a céget valahogy, illetve ezt a gyárat valamelyik más hasonló profilú cég bekebelezi.
Én is így gondolom, és a gyakorlatom is azt igazolja, hogy amikor egy vállalat felszámolása kezdődik, akkor nem feltétlenül a felszámolónak az az érdek, hogy bezárja a céget, hanem minél hamarabb olyan helyzetbe hozza, hogy értékesíteni tudja, hiszen neki is nagyobb profitja lesz ezután. Vannak valóban hírek, mint ahogy a tüntetésen is feltűnt, hogy kínai ruhába öltöztek a kollégák, ugyanis azt megelőzően személyesen a pécsi polgármester úr is Kínába járt, kínaiak látogattak el a gyárba, és nagy remény volt azt illetően, hogy a kínaiak meg is vásárolják, és tovább foglalkoztatnak.
Akkor az nem igaz az a hír, hogy attól félnek ott is, ez persze nem a sajtóból, hanem ottani emberektől tudom, hogy attól rettegnek, hogy kínaiak fogják megvásárolni, és a kínai munkamorál egészen más, mondjuk azt, hogy keleti, mi meg azért nyugati típusúan foglalkoztatunk. Ugye itt már voltak az országban gondok egyéb távol-keleti országokból érkezett cégekkel. Nem is gondok voltak, hanem a munkavállalóknak meglehetősen szokatlan, sajátos, sőt azt mondhatom, hogy elfogadhatatlan az ő hozzáállásuk, ami nekik persze teljesen normális, mert hogy otthon ez a szokás. Szóval ezt a hosszú körmondatot azért mondtam el, hogy önök is érzékelik el, hogy egyáltalán nem lennének attól boldogak az elkotekesek, illetve félnek attól, hogy kínai tulajdonba kerül, és akkor megváltozik minden. Ugye itt a Hankokot is felhozhatnám, a Suzuki-t is, szakszervezeteknek is komoly problémáik voltak, szóval gondolkozunk egy lépéssel előbb.
Valóban így van, hogy a kelet-európai kultúra teljesen más, vagy az ázsiaiban, pontosabban, bocsánat, mert hiszen van koreai tapasztalatunk is, és szinte egy forgatókönyvben nagyon kizsarolják és nagyon lealázóan foglalkoztatnak ezek a vállalkozások.
De ezt csak mi érezzük így?
Mi érezzük, hogy nekik ez természetesen, nekik teljesen más az irányítási stílusuk, teljesen más, hogy képzelik el a munkavállalónak a felelősségét és fontosságát egy áron belül. Ez természetesen, mi pedig az európai kultúrához igazodunk, és ezt próbáljuk még jobban csiszolni. Ettől függetlenül én azt mondom, hogy még mindig jobb lehetőség lenne, ha egy kínai vállalkozás megvásárolná, mint hogy bezárják egyetekre a kaput. De jelen pillanatban még egyszer mondom, a most rendelkezésre álló információk szerint a kínaiak már nem az elkoteket választották, hanem úgy hallottam, úgy tudom, hogy a Flextonicsot. Na most a flexeseknek van elképzelése arról, hogy amennyiben a termelésük vagy a megrendelésük felfut, akkor az elkotekes munkavállalók közül, hiszen ők azért már nagy tapasztalattal rendelkeznek, mint ahogy tetszett is említeni, hogy most már több mint 10 éve foglalkoznak ebben a szakmakultúrában, megtanulták, bizonyították, akkor néhány száz embert úgy gondolom, hogy ebben a munkában még vissza tudnak foglalkoztatni. Ez is remény, persze nem oldja meg a teljes foglalkoztatást.
Meg mikor? Meg megint csak azt mondom, hogy mikor embereknek, családoknak meg kell élnie. De a Vasas Szakszervezet, és ezt is mindig elmondom önnek, már sokan azt hiszik, hogy udvarolok, szóval, hogy a Vasas Szakszervezet az a szakszervezet, amelyik nagyon kőkeményen megpróbál ott, ahol kell azonnal segíteni, mégpedig úgy, hogy a munkahelyeket próbálnak felkutatni.
Most is ezt tesztük, valóban így van, és nagyon köszönöm az elismerést. Most is ugyanazt csináljuk, mint minden más esetben.
Na de itt már több mint 2000 emberről van szó, azért hát már egy kicsit
nagyon
sok.
Ennyivel nem bírnánk mi sem természetesen, sőt, a mi küldetésünk sem az, hogy mi munkáját keresünk és közvetítsünk, hiszen a munkaközpontnak elsősorban ez a feladata.
Na jó, de ön is tudja, meg én is tudom, hogy kinek mi a feladata, a másik az, hogy mi a küldetése.
Így van. Természetesen mi ezt elkölcsileg is fontosnak tartjuk, és akinek lehet, megpróbálunk segítséget adni. Már a kollégáim, mint az előző adásban beszélgetésnél is említettem, hogy több olyan vállalkozás igyekszik segíteni és munkahelyet fölkínálni azon kollégáknak, akik vállalják azt, hogy bizony sok száz kilométerre
odébb kell menni,
bizony is talán egy héten egyszer lesz lehetősége a kollégának, vagy a kolléganének arra, hogy a családját lássa, vagy haza tudjon utazni.
Vagy esetleg oda költözik a családja, és ugye erről is már sokat beszéltünk.
Ez már viszont nehezebb dolog.
Magyarok igerőkhöz kötöttek.
Nem annyira mobilisak vagyunk, hiszen az otthoni lakásokat nem biztos, hogy különösen most.
Ön egyébként hogy látja a válság, illetve itt a jelentős változások, az elmúlt egy év, másfél év jelentős változásai, megingatták-e a külföldi cégeket, akik esetleg összeszerelő üzemeket hoztak létre Magyarországon? Tehát, hogy kifele tartanak, vagy inkább jönnek befele, és az mind rémhír, amikor azt mondják, hogy Magyarországról aki tud, az most odébb áll egy kicsit.
Hát az egy biztos, az én nemzetközi tapasztalatom is azt mutatja, hogy azt igazolja vissza, hogy korábban Magyarország azért kedvező feltételeket biztosított, és szívesebben jöttek. Ennek ellenére, akik már itt vannak, és éppen a mi szakma kultúránban, mi területünkön, azért az a tapasztalat, hogy egyre több munkája is bővül többek között. Mondhatnám itt a Bosch, mondhatnám az Audit, mondhatnám az Opel, vagy a Mercedes. Tehát sok olyan ellenpélda is van, ami viszont azt igazolja, hogy van foglalkoztatásbővítés, és természetesen ezek köré az úgynevezett beszállítók szintén új munkahelyekkel kecsegtethetnek.
Tehát akkor nincs olyan elkeserítő helyzet, nem kell azért ettől félni, csak amikor...
Ura optimizmus nincs, de valami piti remény mindig megcsillant.
És ugye mindig az a baj, hogyha egy helyen, ahol sok munkaerőt koncentrált egy cég, az megszűnik, akkor ott helyben strukturálisan nagyon nagy a probléma.
Ez így van. Hogy általában, hogyha egy cég megszűnik egy földrajzelyen, többségében az van, hogy nem tudnak nekik munkahelyet biztosítani, és sajnos tartós munkanélküliségre szorulnak.
Balogh Bélának, a Vasas Szakszervezet elnökének köszönöm szépen az információkat. Nem mondom, hogy majd beszélünk, szerintem megint nem soká sajnos. Viszont hallásra, további kellemes napot.
Nagyon szépen köszönöm, kell is, viszont hallásra. Jó napot kívánok.
Klub Rádió. Tények,
vélemények.
Reklám.
Mert én Magyarországon itt és most vagyok fontos. www.multipay.hu. A kafetéria kártya.
Fiala János nem kíméli a rendszert, a sajtót, engem vagy magát, Bakácsot, Bródit, Poppert, Sziámit, Vitrait. Tabu döngető és bálványromboló regényében mindenki megkapja a magáét.
Kus!
Ez a címe.
Programajánló. Personal Hungary és Professional Learning szakkiállítások HR menedzserek és képzési szakemberek számára. Látogasson el október 26-án és 27-én a Szima csarnokba. További információkat a programokról a www.personal-hungary.hu honlapon talál. Personal Hungary október 26-án és 27-én a Szimában, ahol a HR szakma találkozik.
A Komédium Színház ma esti programja. Neil Young sétány, Huzella Péterrel, Rátóti Zoltánnal, Tóth Istvánnal és Sűi Péter szövegeivel. Az előadás este 7 órakor kezdődik, cím 5. kerület, Tüköri utca 5, telefon 332-5967.
Reklám hangzott el.
A lényeg. A Klubrádió krónikája minden hétköznap reggel, délben, délután és este.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Azt gondolom, hogy addig, amíg az embert közvetlenül meg nem érinti az egészségügy helyzete, vagyis nem megy be egy kórházba, esetleg egy hozzátartozójához jobbik esetben, rosszabbik esetben nem ő válik kiszolgáltatottá. Tehát amíg közvetlenül nem kerülünk kapcsolatba az egészségügyel, addig olvassuk a híreket és bólogatunk nagyokat, hogy hát igen, az egészségügy az több sebből vérzik, de hogy valójában milyen komoly probléma van, tényleg akkor szembesülünk, amikor szembe találkozunk vele. Pap Magora az Egészségügy 2.0 című tanácskozáson nem kevesebbet állított, mint az, hogy szakorvos utánpótlási vákum keletkezhet, amelynek megszüntetése akár 5-10 évbe is belekerülhet, és azt gondolom, hogy ha ezt így alaposan végig gondoljuk, ezek nagyon súlyos tényállítások. A telefonál Pap Magora, Magyar Rezidens Szövetség elnöke, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
De ön azért mondott cifrábbakat is, például azt, hogy az egészségügyi államtitkár nem veszi elég komolyan az orvosok elvándorlásának problémáját. Mire alapozza ezt?
Azt tapasztaljuk, hogy drámai mértékű elvándorlás történik a magyar egészségügyből. Az orvosok körében is egyre inkább tendenciózus az, hogy a szakdolgozók körében is megindult egy markáns külföldre, illetve az ágazatból történő kiáramlás. Eközben ugyan látunk erőfeszítéseket az államtitkárság részéről, amelyek igyekeznek megoldást találni, viszont ezek egyike sem rendszer szintű intézkedés. Tehát
mire gondol ez a...
Utalok itt a rezidens ösztöndíjra, ami lehet, hogy néhány száz embernek a problémáját képes orvosolni, de érdemben például az orvos migrációt nem képes csökkenteni. Egyrészt azért, mert a pályázók köréből világosan kiderül, hogy csak azok pályáznak erre az ösztöndíjra, akik egyébként sem terveztek hosszú távon külföldi munkavállalást. A 3000 rezidensből körülbelül 450 adott le pályázatot. Ez az érintetteknek alig 15%-a. Ez mutatja, hogy azért a sikerkommunikációként, hurrá optimizmusként van ez feltüntetve, hogy a rezidenseknek sikerült megtalálni azt a modellt, amivel itthon lehet őket tartani. De legyünk őszinték, ez a 15% azért nem egy túlzottan magas szám, annak a tükrében különösképpen nem, hogy a migrációs kutatások azt mutatják, hogy a végzettek 25%-a az semmilyen körülmények között nem hagyja Magyarországot, vagy olyan a családi háttere, vagy olyan a magánéleti környezete, vagy olyan versenyképes szakvizsgája lesz, ami miatt nem is fordul meg ez az esetűség. Tehát úgy tűnik, hogy kevesebb kollégát sikerült megszólítani ezzel az ösztöndíjjal is, mint ahányan amúgy is Magyarországon tervezik hosszú távon a munkavállalást.
Akkor nézzük a dolog másik oldalát. Ugye nyilvánosságra került, hogy az egyetemen végzetteknek majd szerződést kell aláírniuk, és nem mehetnek külföldre, illetve olyan feltételekkel mehetnek külföldre, hogyha kifizetik a saját tanítatásukat. Ezzel gyakorlatilag elképzelhető, hogy meg tudják fékezni az elvándorlást.
Amit ön említ, ez a felsőoktatási törvénynek egy tervezete. Igen. Tudomásom szerint ez még nem került elfogadásra, tehát én bízom benne, hogy egy olyan verzió fog megszületni, ami társadalmi konszenzus képvisel. Azt látni kell, hogy speciálisan az orvosképzésnek olyan magas költségei vannak, és olyan alacsony megtérüléssel a diplomaszerzés után, ami miatt ez nálunk igen nehezen elképzelhető ennek a betű szerinti bevezetése. Arra utalok, hogy abban az esetben, ha egy kolléga 5-10-15-20 évig nem tud megélni az orvosi fizetéséből, akkor nagyon sok esetben kényszerből megy el néhány évre külföldre. Abban az esetben, hogyha arra késztetjük azáltal, hogy külföldön olyan munkaszerződést kössön, ahol neki az itthoni képzését kifizetik, akkor sajnos őt hosszú távon el fogjuk veszíteni a magyar egészségügy számára, és legyünk őszinték, egy nyugati kórháznak vagy államnak ezek a képzési díjtételek, ezek zseppénznek számítanak, tehát ők ki fogják tudni fizetni a magyar orvosképzés költségét, a magyar beteg pedig alapvetően rosszul fog járni, hiszen az kevésbé vigasztaló, hogy úgy nincs orvos, hogy kevesebbe került a kitanítatása. Alapvetően azt a megoldást szükséges megtaláljuk, hogy hogyan lehet pályán tartani és Magyarországon tartani a kollégákat.
Önök szeretnének valamiféle egyességre jutni a döntéshozókkal. Én a nyilatkozataikból azt vettem ki, hogy nyomást gyakorolni a maguk módján. Például a szövetség arra biztatja az orvosokat, gondolom a rezidenseket, hogy amíg nem sikerül ez a megegyezés, arra az időre szüntessék be a betegellátásban való részvételüket. Ez mit jelent, hogy ne gyógyítsanak, akkor mit csináljanak?
A Magyar Rezidens Szövetség felhívásához csatlakozott a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Orvosok Szövetsége, és tehát egy orvostársadalmi összefogásról van szó, nagyon sok szakorvos kolléga is segíti az akciónkat. Azt szeretnénk megakadályozni, hogy a magyar egészségügy az elvándorlásból kifolyólag spontán összedőljön, hiszen 1000 fő fölötti évek óta az orvos elvándorlás, miközben a 7-800 fő kiképzett kezdőorvosnak a fele be sem lép a szakorvos képzésbe. Tehát itt látszik egy drámai létszámcsökkenés.
De akkor mit csinál?
Arra szeretnénk a döntéshozóknak, vagy a társadalomnak a figyelmét ezzel az akcióval fölhívni, hogy be kell avatkozni, és olyan érdemi lépésekre van szükség, amiben egyébként több évtizedes adóssága van a döntéshozóknak, amivel ezt az elvándorlást diagramben fékezni tudjuk. Felelősségünk van a saját betegeink iránt, hogy holnap vagy holnap után, amikor bemennek a rendelőbe vagy a kórházba, akkor is kapjanak megfelelő ellátást, vagy legalábbis legyen ott egészségügyi személyzet, és lehetőség szerint minél jobb körülményekkel találkozzon, mert sajnos már manapság is azt tapasztaljuk, hogy a megfelelő ellátásnak sokszor sem a személyi, sem a tárgyi feltételei nem állnak rendelkezésre.
Az, aki nem megy tovább, tehát elvégzi az egyetemet, és nem megy szakképzésre, az azokkal mi lesz? Az megtörli a száját, és elmegy egy gyógyszercéghez, mondjuk így nagyon durván kifejezve?
Azt kell látni, hogy a kollégáknak nagyon magas a hivatás tudata, tehát magas fokú az a késztetés, hogy a szakmán belül maradjanak. Épp ezért van az, hogy ha elfárad egy kolléga 2-3-5-10 év munka után, és azt látja, hogy nincs esélye, hogy itthon el tudja tartani a családját, akkor sok esetben vállal külföldi munkát, mert a szakmán belül szeretne maradni. Mi az akciónkkal nem azt kérjük a kollégáktól, hogy elmenjenek, hanem azt kérjük, hogy néhány hónapra abban az esetben, hogyha nem történik érdemi változás a magyar egészségügyben, jövőképnek a felvázolása, egy bérrendezésnek az elindítása, akkor néhány hónapra szüntessék be az ellátórendszerben való munkavégzésüket. Ezt nem azért tesszük, hogy a betegeknek az ellátása sérüljön, hanem pont azért, hogy ez ne spontán következzen be ez az elvándorlás, és meg tudjuk akadályozni azt, hogy ne jussanak később ellátáshoz.
Jobb szervezéssel, esetleg egy másfajta egészségügyi struktúra felépítésével ön szerint van-e arra esély, hogy elinduljunk Nyugat-Európa felé?
az alapvetés, hogy a magyar egészségügyre megfelelő forrásokat kell biztosítani. Az látszik, hogy egész Európában, Magyarországon fordítják szinte a legkisebb összeget GDP arányosan egészségügyre.
Na de amikor volt a 300 forintos vizitdíj, akkor azt is a nép nem akarta, meghekelték azt az ötletet, pedig nagyon sok orvos, igazgató elmondta, hogy ez egy olyan jó bevételi forrás volt, amitől fejleszteni is tudtak, és lehet, hogy még a végén több pénz is jutott volna magára az orvos társadalom elismerésére.
Afelől bizonyos vagyok, hogy társadalmi konszenzus kérdése kell legyen, hogy ezeket a forrásokat esetleg a központi költségvetésből, vagy valamilyen copayment keretből, vagy valamilyen fogyasztási típusú adóbevételből kívánják a döntéshozók finanszírozni. Tehát erről egy társadalmi vitát kell lefolytatni, és egy társadalmi konszenzus kell szülessen. Nem gondolom, hogy ezt bármely szakmai szervezet, vagy önállóan egy döntéshozó szerv kellene meghatározza. Az viszont bizonyos, hogy a rendelkezésre álló források az egészségügyben nem alkalmasak arra, hogy megfelelő minőségű betegellátást lehessen nyújtani, és amit az előbb említett, a struktúra sem alkalmas már erre, hiszen több évtizede kialakított struktúráról van szó, ami nem alkalmazkodott időközben az ellátásnak, illetve az orvosi új technológiáknak a szükségleteihez, illetve a lehetőségeihez. Tehát itt valószínűleg racionalizálásra is szükség van, de aláhúznám, hogy ez csak olyan módon tartom megvalósíthatónak, hogy közben nem történik forráskivonás, sőt, olyan szinten még forrásbevonást is igényel ez, ami alkalmassá teszi a magyar egészségügyet arra, hogy a betegek méltó ellátást tudjanak kapni.
Lehet, hogy a rezidensek és a már jól befutott, komoly társadalmi státusszal rendelkező orvosok között nagy szakadék húzódik. Azért gondolom ezt, mert annak idején, mikor itt néhány évvel ezelőtt komoly változtatásokat akartak, olyan erős volt némely orvoslobbi, hogy nem lehetett keresztül vinni, mert nagyjából, amit ön mond, azért van összehasonlítási alapom, én ugye nagyon távol állok az egészségügytől, mert hogy hallottam ilyen véleményeket 3-4-5 évvel ezelőtt is, de hogy úgy tűnik számomra, hogy nagyon nagy a különbség a fiatalok szemléletmódja és az idősebb orvosok szemléletmódja között. Ön szerint ezt hogy lehet összecsiszolni? Tehát, hogy például itt kórházbezárásokkor, racionalizáláskor, nyilván az, akinek van egy jó állása, társadalmiak jól elfogadott, annak kicsit sem érdeke az, hogy megszűnjön ez.
Nyilvánvaló és érthető, hogy aki már kialakított egy munkakörnyezetet és egy életteret, annak sokkal nehezebb a változásokat megélnie. Tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút érthető. Azt is el kell mondjam ugyanakkor, hogy a tapasztalt kollégák is egyre nagyobb számban abban motiváltak, hogy egy élhető egészségügyet hozzunk közösen létre, tehát egyre nagyobb aktivitást tapasztalunk a részükről is. Azt látják sokan, hogy itt van egy olyan kitörési pont jelen pillanatban, az általunk meghirdetett akció keretében is, amin keresztül vissza lehet adni a betegellátásnak a méltóságát, és az orvosi hivatásnak is a méltóságát egyben.
Ez a felmondó leveles akció, amiről ugye ön most beszélt, és amit egyébként Csehországban is megcsináltak néhány éve, és annak ott akkor hatása volt, ugye erről beszélt ön most akció?
Erről beszélek, és hadd említsem ennek kapcsán meg, hogy Csehországban fele akkora migráció volt. Tehát kb. 500 fő éves elvándorlás mellett kezdett ellátási gondokat okozni az orvos elvándorlás, míg Magyarországon egy 1000 fő fölötti migrációról beszélünk. Tehát sokkal drámaibban zajlik nálunk ez a folyamat. Csehországban a kollégák nagyon hatékonyan föl tudtak lépni, hogy megakadályozzák ezt az elvándorlást, illetve valamilyen módon csökkenteni tudják az ellátórendszernek a sérülékenységét. Sikerre vezették ezt az akciót.
Önök ott hogy állnak?
A szükséges felmondásoknak a több mint felét összegyűjtöttük. Ez azt jelenti, hogy még van természetesen 2,5 hónapunk hátra, hogy a maradék is összegyűjön. De még egyszer hangsúlyoznám, nem az a célunk, hogy ezek januárban aktiválódjanak, hanem minden lehetséges eszközzel azért küzdünk, hogy addig valamilyen megegyezés szülessen. Ennek egy figyelemfelhívó célja van, de természetes az, hogyha nem találunk értőfüleket ennek a folyamatnak a véghez viteléhez, akkor sajnos nekünk sincsen más mozgásterünk, mint ezeknek az aktiválása.